Ez itt az LNG Tempo. Tények, elemzések a makrogazdaságról podcast formában. Virovácz Péter vagyok, az LNG Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően tálaljuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem, kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a tempót.
Sziasztok, én Virovácz Péter vagyok, és ez itt az ING Tempo legújabb adása, melyben fordulatokról lesz szó. És fordulatokból bizony volt bőven az elmúlt hetekben, úgyhogy csapjunk is rögtön bele. Igazándiból két nagy témára lehet osztani a fordulatokat, az elmúlt hetek fordulatait. Az egyik a monetáris politikában történt, a másik pedig a költségvetési politikában. Úgyhogy kezdjük most először a monetáris politikával. Alapvetően három fontos tényező változott meg szerintem a monetáris politikában az elmúlt hetekben. Az első és legfontosabb, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fokozatos kamatemelési ciklusból visszaváltott egy határozott kamatemelési ciklusba, és hát ennek a jelét érzékelhettük. Nagyjából, ha viccelődni akarnék, azt mondhatnám, hogy kis Argentína. Mindösszesen 2 hét alatt az alapkamat mértéke 385 bázisponttal emelkedett. Persze, azért azt tudnunk kell, hogy ebből az első 185 bázispontos kamatemelés az valójában nem volt egy effektív változtatás. Ugye ez arról szólt, hogy az alapkamatot fölzárkóztatják az effektív kamathoz, az egyhetes betéti kamat szintjéhez. Ugyanakkor a második, a 200 bázispontos kamatemelés, az már bizony egy effektív kamatemelés volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos változást hozott, és alapvetően én azt gondolom, hogy egy nagyon szükséges változás volt. De ahogy mondtam, ugye még egy dolog történt ezzel, ugye a 385 bázispontnyi kamatemelésnek az is volt a célja részben, ahogy az előbb említettem, hogy összeolvasszák az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát, ami főleg a külföldi befektetők körében hát elég komoly fejvakarást okozott, és nem feltétlenül volt mindig mindenki képben azzal, hogy mi történik. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy egyfajta kettős kommunikáció jött létre, amióta a jegybank szétválasztotta az egyhetes betéti kamatot és az alapkamatot, és ez semmiképpen sem tett jót a monetáris politika átláthatóságának. De ennek az időszaknak most már vége, és ez bízom benne, hogy nagyon sokat javít a monetáris politika átláthatóságán. A külföldiek sokkal jobban fogják érteni talán, hogy mi és miért történik, és ez természetesen nagyon fontos, segíti a kiszámíthatóságot, és innentől kezdve azt mondom, hogy egy fontos alappillére annak, hogy a forint a jövőben majd erősödni tudjon. De történt még egy nagyon fontos változás. A Magyar Nemzeti Bank meghozta a legfrissebb előrejelzéseit, ugye a júniusi inflációs jelentésben, és bizony ezek a jelentések, vagy ezek az előrejelzések, hát igen jelentősen borúsabb képet festettek a magyar gazdaság jövőjéről, mint azt megszokhattuk az elmúlt időszakban. A Magyar Nemzeti Bank ugyanis még a piacnál is pesszimistább növekedési előrejelzést tett közzé, főleg 2023-ra. Emellett persze az inflációs előrejelzés is, hát piaci konszenzus felett alakult. Ami nem jelenti azt, hogy rossz lenne, sőt, én azt gondolom, hogy a jegybanki előrejelzés az adott körülmények között egy reális képet fest a 2022-2023-as növekedési pályáról, de hát minden esetre meglepő volt, hogy ennyire borús ez a kép, különösen annak fényében, hogy azért az elmúlt időszakban a jegybank mindig próbálta arra odafigyelni, hogy lehetőleg ne nagyon ijessze halálra a lakosságot mindenféle nagyon magas inflációs számokkal, meg ilyen recessziós beszéddel, nyilván erről még most sincsen szó, de azért mindenképpen egyfajta változást jelent a kommunikációban, hogy összességében sokkal borúsabb képet fest a jegybank, viszont mondom, egyszerűbb lett a kommunikáció, és ez támogatja azért a kamatemelést. De hát ugye miért is volt mindezekre szükség, miért kellett ilyen hirtelen fordulatot tenni? Nos, azt gondolom, hogy mindenki kitalálta a választ, nagyon egyszerű, adok egy kis időt. Ez nem más, mint a forint, természetesen. Ugye a forint igen sokat gyengült az elmúlt időszakban, nem csak hogy úgy összességében, de nyilván régiós viszonylatban, hogyha megnézzük, akkor a forint alul teljesítő volt, és ez nyilván önmagában már indokolja azt, hogy valamiféle változás következzék be a monetáris politikában. De hogy ezt én is hangoztattam, illetve a legutóbbi kamatdöntőülésen maga a jegybank is említette többször, önmagában a jegybanki politika, a jegybanki döntéshozatal nem elég ahhoz, hogy egyrészt a pénzpiacokat stabilizálja, másrészt pedig az inflációt letörje. Ez egyébként már közel 12%-os inflációt, de ne aggódjunk, lesz ez még följebb is. Na szóval, igazándiból a jegybank is elmondta, hogy kelleni fog a költségvetési politika mindehhez, ahhoz, hogy letörje az inflációt, ahhoz, hogy stabilizálja az árfolyamot, és bizony úgy tűnik, hogy bekövetkezett a fordulat a költségvetési politikában, minden kikerült az asztalra, nincsenek többé tabuk. De kezdjük rögtön az elején. Ugye az első és legfontosabb lépés júniusban érkezett, amikor és a korábban rendkívül expanzív, költekező költségvetés hirtelen irányt váltott, és a kormányzat döntött egy a GDP nagyjából 3%-át kitevő, nevezzük ki, megszorításról. Ez egyrészt tartalmazott költségvetési kiadási tételeket, ugye a kiadásokat megvágták, másrészt pedig tartalmazott adóemeléseket, az extra profit adó, erről ebben a podcastban, vagy podcast folyamban is beszéltem már nektek, és hát nyilván itt van még a jövedéki adóemelés, illetve a népegészségügyi termékadó emelés. Ez volt tehát az első lépés, amikor is megtörtént a monetáris politika után a költségvetési politika fordulata is, expanzív után restriktív, vagyis szigorítóvá kezdett válni a költségvetés. A következő fontos lépés a napokban történt meg, amikor is a korábbi, hogy úgy mondjam, harcos kommunikáció átváltott egy békülékenyebb, engedékenyebb hangnembe, és itt nyilván elsősorban természetesen az Európai Unióval vagy az Európai Bizottság felé történő kommunikációra gondolok. Az egyik legutóbbi kormányinfón elhangzott négy darab kompromisszum, amelyet megtesz a kormányzat annak érdekében, hogy minél hamarabb nyílve lehessen ütni a jogállamisági eljárásnak a lezárását, és ez valójában azért egy nagyon fontos változás, nagyon fontos lépés. Nyilván ez csak ígéret, de egyfajta publikus, nyilvános elköteleződésként értelmezhető, ami egy, vagy akár talán több lépéssel is túlmutat azon, mint amennyiben bízhattunk mondjuk hetekkel ezelőtt. Nyilván azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebből a négy ígéretből az egyiket már, ha úgy tetszik, meg is szekték. Ugyanis volt egy olyan ígéret, miszerint a kormányzat elköteleződik amellett, hogy a jövőben nem fog gyorsan döntéseket hozni, vagyis hagy időt arra, hogy legyen idő konzultációra, társadalmi konzultációra, vitára, ne adj Isten esetleg hatástanulmányok készítésére, megvizsgálására, vagyis megszűnik a gyorsítósávos döntéshozatal. Mindösszesen 5 nap telt el, ha jól emlékszem, és már is megérkezett a legújabb ilyen döntés, amikor is a kormányzat szélsebesen benyújtotta a módosítót a katához, ugye a kisadózók tételes adójához, és lényegében megszűnt létezni a jelenlegi formájában a kata, és hát ez 24 órán belüli változást jelent, meghozták, benyújtották a törvényt, a parlament megszavazta, és gyakorlatilag innentől kezdve megint csak megtörtént az, amire ígéretett a kormány, hogy nem fog megtörténni. Vagyis azért ebből is jól látszik, hogy hiába tett a kormány ígéretet, ez önmagában még nem lesz elég ahhoz, hogy megváltoztassa a Magyarországgal szembeni percepciókat vagy előítéleteket. De ha már szóba hoztam a kata változtatását, itt is egy nagyon-nagyon fontos fordulat következett be. A kormányzat ugyanis az elmúlt 12 évben arról volt híres, hogy amikor gazdaságpolitikáról van szó, de leginkább adózásról, akkor a tőkét és munkát terhelő adókat kímélik, és ekközben az indirekt adókat emelik, ez egy tudatos értékválasztás volt. Ennek a korszaknak jelentem vége. Ugyanis a kata megváltoztatásával egyben azt is megélhetjük, hogy a kormányzat olyan adónemet emel, amely bizony a munkát terheli, vagyis az eddigi, hogy is mondjam, gazdaságpolitikai struktúra szövete felbomlani látszik, és innentől kezdve valóban nincsenek tabuk, ha már a munkát terhelő adókat is lehet, nyilván eddig is lehetett volna, de most már a kormányzat úgy döntött, hogy kell is emelni. És van még egy nagyon fontos változás, ha már említettem azt, hogy nincsenek tabuk, hát akkor nyilván meg kell említenünk a rezsicsökkentést is. Nem véletlenül nem erről a témáról szól maga az egész podcast, mert hogy nagyon sok a bizonytalanság még e körül. Július 15-én veszem fel az adást, és még mindig nem nagyon tudjuk a részleteket, holott már 2 napja megtörtént a bejelentés. Minden esetre, ami nekünk most fontos ebből az egészből, hogy levágták a politikai szent tehenet, és hogyha ez megtörténik, akkor valóban azt jelzi, hogy megtörtént a 180 fokos politikai és gazdaságpolitikai fordulat, vagyis nincsen többé tabu téma az adókérdésekben, illetve a bármiféle, bárminemű támogatási döntések során. Úgyhogy hát kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik. Árstopp és kamatstopp felkészül, családtámogatás felkészül? Nem tudjuk. Minden esetre érdekes fordulat látszódik a költségvetési politikában. Ez volt tehát az elmúlt hetek eseményeinek, vagy inkább fordulatainak a rövid feldolgozása, de ne menjetek messzire, ugyanis kicsikét rendhagyó módon két részben fog állni ez a történet, ami azt jelenti, hogy holnap jön a második része ennek az adásnak, amelyben azt boncolgatom, hogy milyen hatást gyakorolt a különböző makrogazdasági mutatókra ezen fordulatok összessége, illetve nyilván egyesével a monetáris politikát és a fiskális politikát érintő változások. Remélem, akkor is velem tartotok, addig is minden jót nektek, sziasztok!